Sziasztok, Szalai Szilárd vagyok, ez itt az 5 perc, és a pestisrácok.hu stúdiójában járt a Fidesz új kommunikációs igazgatója, Mentzer Tamás, ahol arról beszélt, hogy Magyar Péter úgy hazudik, mint Gyurcsány Ferenc. Nos, ez egy nagyon komoly kitüntetés, vagy inkább feladat Magyar Péter számára, hogy ezt a szintet hozza, azonban úgy tűnik, hogy az ellenzék messiása probléma nélkül megugrotta azt a szintet, amit Gyurcsány Ferenc már az öszödi beszéd idején és annak környékén felállított. Most azonban egy közös, nagy, baloldali szövetség formálódik ezek között az erők között, ugyanis Magyar Péter hiába mondja magáról azt, hogy nem baloldali, aki úgy néz ki és úgy hápog, mint egy kacsa, az bizony kacsa is, ő pedig baloldaliként viselkedik, úgyhogy nagyon nehéz nem ráhúzni azt, hogy ő egy igazi, mindenben Márki-Zay Péterrel és az őt irányító Gyurcsány Ferenccel megegyező vérbaloldali politikussá avanzsált elő, miután megszűntek azok a kellemes pozíciók, amelyeket feleségének jóvoltából élvezhetett a Fidesz berkein belül. Vannak azonban más politikusok is, akik a Fidesz berkeiből indulva találták ki, hogy ők valójában az ellenzék térfelén tudnak kiteljesedni csak igazán, ilyen Barnabás István is, a Paksi Momentum mostani képviselője, aki korábban még a Fidesz színeiben politizált, majd ciklus közepén ugrott át a Momentumba. Azonban nem is ez az igazán érdekes vele kapcsolatban, hanem hogy munkáját, mármint a civil életben, milyen biztonsággal, körültekintéssel végezte az elmúlt évek során. Barnabás ugyanis a Paksi atomerőműnek a hulladékkezelőjénél dolgozott korábban, innen is ment korkedvezményes nyugdíjba. Itt a hulladékkezelőnél Barnabás István vezető pozíciót töltött be akkor is, amikor 2013-ban 3 embert sugárfertőzésnek kitevő szennyezés történt az egyik hulladékválogató kamrában. A jelentésből kiderült, hogy súlyos gondatlanságok történtek a vezetőség részéről, és nem csináltak elég körültekintő tervezést arra, hogy a speciális, különleges eljárásokat igénylő hulladékokat hogyan kellene kezelniük azoknak a munkásoknak, akik ezt a technikai feladatot végzik el a válogató kamrákban. Természetesen számos hibát feltárt ez a jelentés, és gyakorlatilag a végtelenségig lehetne sorolni azt, hogy hol csúszott el pontosan az a folyamat, amelynek a végén 3 maradandó sérüléseket szenvedtek, információink szerint pedig ezek közül az egyik érintett azóta el is hunyt sajnálatos módon. Barnabás azonban azóta sem vállalt felelősséget emiatt az eset miatt, és most sem ő neki tudható be, hogy ez előkerült, hanem a pestisrácok.hu-hoz eljutott iratokból derült ki, hogy bizony ez a jó ember ilyen dolgokat titkol. És nem áll távol Barnabástól az, hogy hasonlóan próbáljon megúszni kellemetlen dolgokat, emlékezhetünk arra, hogy szintén a pestisrácok.hu írta arról 4 évvel ezelőtt, hogy amikor az európai gócpontnak számító Olaszországból hazatérve a már akkor is önkormányzati képviselőként tevékenykedő Barnabás, ahelyett, hogy inkább önkéntes karanténba vonult volna, mint ahogyan azt a szabályok egyébként elő is írták volna, ő inkább napokig járkált különböző önkormányzati eseményekre, és senkinek nem szólt arról, hogy ő a gócpontnak számító Olaszországból ért haza. Majd amikor már végül tarthatatlanná vált a helyzet, több napos késedelemmel végül mégiscsak önkéntes karanténba vonult. Végezetül pedig ismét ejtenünk kell egy szót Ferencvárosról, ahol Baranyi Krisztinak mögül teljesen kihátrált az ellenzék, illetve annak csak egy apró töredéke, a kétfarkú kutyapárt maradt mellette. Baranyi pedig egy magányos küzdelemre indult, és ebben még azok a képviselők sem támogatják, akiknek egyébként pártjai kifejezték együttműködésüket Baranyival. Ilyen például a Párbeszéd, Karácsony Gergely még a napokban is Baranyi Krisztina mellett állt ki, miközben pártja helyi önkormányzati képviselője már a másik jelölt mögött kampányolt, Gegesi Ferenc ugyanis ráindult Baranyi Krisztinára. Ez pedig azért is különösen érdekes, mert sokan azt revesgetik, hogy Gegesi valójában Baranyinak a mentora volt korábban, azonban a volt polgármester most élesen kritizálja Baranyi Krisztina polgármesteri tevékenységét. Mindeközben pedig a helyi Fidesz is megnevezte polgármester jelöltjét, Gyurákovics Andrea, a helyi Fidesz frakció vezetője lesz az, aki szembeszállhat Baranyival, és ezek szerint Gegesi Ferenccel is. Ennyi fér bele erre a hétre, iratkozzatok fel a TikTok és Facebook csatornánkra, kövessetek minket a pestisrácok.hu-n, sziasztok!
Nagy szeretettel köszöntöm a Pesti TV nézőit, és köszöntöm a stúdiumban Pankotai Lilit, aki elfogadta meghívásunkat, illetve mi fogadtuk el az ő kihívását.
Köszöntöm én is a nézőket.
És ennek kapcsán érkeztél a stúdiónkba, hogy megvitathassunk egy-két dolgot, főképpen azt, ami kapcsán elindult a palaverünk az interneten keresztül, mikor is ugye egy Facebook bejegyzésedre reagáltam egy cikkemben. Először még azért megkérdezem, hogy hogy érzed magad itt a legsötétebb rogáni propaganda bugyraiban?
Jól, abszolút jól.
Nagyon örülök, az üstöd direkt a te kedvedért készítettük.
Köszönöm szépen.
Kezdjük talán azzal, hogy mi volt az a bejegyzés, amire én reagáltam, és ami miatt első körben ugye a helyreigazítást is kértél volna tőlünk, és ami kapcsán felmerült a vita. Ha megengeded, akkor ezt most fel is olvasnám. Tehát a Varga Judit Hajdú Péter interjút követően tetted közé ezt a bejegyzést, mégpedig azt, hogy a családon belüli testi és vagy lelki erőszak minden formáját elítélve, és szívemben az áldozatok mellett állva mindenki figyelmébe ajánlom, hogy a tanúként már kihallgatott V. Judit nem egy átlagos családanya és feleség, hanem egy volt miniszter, LP listavezető és professzionális kommunikátor, aki az ominózus hangfelvételen hátborzongatóan magától értetődő hangnemben beszél. Olyan témákról, amitől az átlag polgárt kirázza a hideg. Ugyanez a V. Judit volt Hajdú Péter vendége. Minden politikust többek között azt tesz alkalmassá hivatása gyakorlására, hogy az átlagembernél jobban tud hazudni, színészkedni, manipulálni. A kormány túlélése függ attól, hogy a regnálása óta számára legveszélyesebb ellenfelén Magyar Péterem pontosan most, amíg nem késő, egy soha nem látott hatékonyságú karaktergyilkosságot kövessen el olyan eszközökkel, és amilyeneket eddig nem vetett be. V. Judit kommunikációjának tartalma és annak időzítése egy naív gyereknek is logikus, a kinek az érdeke elfrendszer mentén. Ezért mellékes is, hogy V. Judit egyetlen szava sem bizonyítható, hiszen nem voltunk ott a magyar családnál, és egy állítás áll egy másikkal szemben. Az viszont nem vélemény, hanem tény, hogy Judit és Péter fideszes baráti köre, Bájer Zsolt saját állítása alapján 10 éve tudott arról, hogy mi zajlott, vagy éppenséggel mi nem zajlott a családban. Szóval, Zsolti, az a helyzet, hogyha Péter ideális férj volt, akkor is hazugságban vagytok. Ha meg nem volt az, akkor is. Ups, kell még valamit mondanom, Ildikó? Ne féljetek. Örülök, ha kell még valamit mondanom Ildikónak, hiszen ez a mi mottunk.
Igen, azért mondtam is, hogy tök jó.
Tehát, hogy ez már eleve akkor kihívásnak tekinthető volt. Ennek örülök. Fel is kaptuk rá a fejünket. Nos, ugye neked az én erre válaszul írt cikkemmel az volt a probléma, ugye a cikkemnek, ha jól emlékszem, az volt a címe, hogy Pankotai Lili szerint csak addig kell hinnünk az áldozatnak, ameddig nem fideszes. Felolvasva újra a bejegyzésedet, szerintem a szövegben egyértelműen ráutalás arra, hogyha kezelni akarjuk mindazt, amit Varga Judit elmondott, akkor meg kell tekintenünk a múltját, ugye így fogalmazol. Kitérsz arra, hogy a hazugság és a kommunikáció a munka eszköze volt. Ebből szövegértelmezés alapján mindenképpen arra következtetek, hogy erre gondolhattál. Ha nem erre gondoltál, akkor kérlek javíts ki, hogy mire gondolt a költő?
Én direkt, és én is örülök, én is elhoztam ezt a posztot, és én kiemelném azt, hogy itt van, hogy miniszter volt, és LP listavezető. Direkt nem írtam azt, hogy fideszes volt-e, vagy jobb, vagy baloldali beállítottságú.
Mert megbocsáss, ez egyértelmű. Tehát, hogy...
Hát egyértelmű, hogy az volt, viszont itt magával a politikai pozíciójára utaltam, és arra, hogy ő politikus, nem arra, hogy melyik oldal
viszont pártolja. Varga Judit személyétől elvonatkoztathatatlan az, hogy ő politikusként fideszes volt. És ezáltal akkor fogalmazunk úgy, hogy te inkább arra gondoltál volna, hogy ha politikus állít ilyet, akkor kell meggondolnunk, hogy hihetünk-e neki?
Hát azt kell végig gondolni, és ott direkt azért is van, akinek az érdeke mentén. Tehát bele is írtam direkt azt, hogy a politikusok a politikai haszonszerzés érdekében ezt szerintem senki nem vitatja, hogy hazudnak és manipulálnak. És azok a kommunikációs képességek, amivel Varga Judit többször is él, és az a tehetség, ami neki is megvan, hiszen különben nem lehetett volna politikus, elég csak azt megnézni, hogy mikori ez az interjú.
De bocsáss meg, hogy közbevágok, tehát ezzel még mindig nem cáfoltad meg mindazt, amit én felvetettem. Hogy az áldozatnak nem feltétlenül hihetünk, meg kell tekintenünk a múltját, és Varga Judit esetében a politikusi múltja az a fideszes múlttal is egybefügg.
Ha ez egy, tegyük fel, a Donát Anna lett volna mondjuk az az ember, aki a magánéletéről egy ilyesfajta interjút kitesz, akkor is ugyanezt írtam volna.
De ez nem Donát Anna volt.
Hát mert nem vele történt, tehát innentől kezdve, ha fideszes, akkor innentől kezdve, akkor ez bármire rá lehet húzni, vagy bármelyik.
Mert megbocsáss, egy olyan szituációban vagyunk, amikor ugye azt mondtad, hogy nem szereted, hogyha a ti oldalatokként hivatkozunk rá, de azért Elvonatkoztatva tőled, fogalmazzunk úgy, hogy a másik oldal alapvető narratívája volt hosszú éveken keresztül, hogy az áldozatnak minden esetben hinni kell.
Ezzel nem értek egyet. Én úgy gondolom, és ezt is direkt leírtam, hogy én a jogi megközelítéssel értek egyet, és ezzel azonosulok, hogy mindenkinek a kijelentése bizonyítandó. Onnantól kezdve, hogy én azt mondanám, hogy hiszek Varga Juditnak, vagy azt mondanám, hogy nem hiszek Varga Juditnak, akkor én megelőlegezem a bíróságnak az eljárásának a végeredményét.
Ez esetben viszont az a kérdés merül fel.
Egyik oldallal sem értek egyet, és ma az ország fele hisz Varga Juditnak, a másik fele pedig nem hisz Varga
Ez
Juditnak,
esetben viszont
bocsihat fejezem be.
Csak nyugodtan.
A hit az személyes meggyőződésen alapul. A személyes meggyőződésnek pedig tényeken kéne, hogy alapuljon, és abban az esetben, hogyha nem tényeken alapul a személyes meggyőződés, abból hitet avanzsálunk, és onnantól kezdve tényszerűvé fogjuk tenni a mi magunk hitét. Na és itt ezzel van a probléma. Tehát onnantól kezdve, és ez igaz arra is, hogy nem hiszek, és igaz arra is, hogy hiszek neki. Én azt tartom, és ezt írtam le a posztjaimba is, és a viszontválaszba is ezt írtam, hogy Varga Juditnak megvan a joga jobb és baloldaliságtól, konzervatív liberálistól, Fidesz vagy Momentum, bármitől független az, hogy besétel a bíróságra, a feljelentést tesz, és el fogják dönteni ott, hogy ez megtörtént-e, vagy nem történt meg. Én addig nem mondhatom azt, hogy hiszek-e neki vagy sem, mert akkor megelőlegezem a bíróságnak, és ez nem az én véleményem, ez minden egyes jogállamban ez a bevett szokás.
Ez így eddig rendben is volna. Azonban mindehhez hozzájárul a te közszereplői mi voltad és a közszereplői múltad. Ami alapvetően úgy került be a közbeszédbe, mint egy ellenzéki megnyilvánulás, nevezhetünk téged azt hiszem a dühös diáklánya egyik archetipusának. Sőt, nevezünk az archetipusának, hiszen Nagy Blankát már korábban elfelejtették. Ennek kapcsán, hogyha te egy ilyen kérdésben megnyilvánulsz, és egy hasonló posztot teszel közzé, az egyértelműen véleménynyilvánítás. Különösen akkor, hogyha egy fideszes politikusról van szó. Épp ezért a te értelmezésed az olvasó szemléletében ebbe a tekintetbe fog átcsúszni. Mindenképpen azt látja az olvasó, hogy te itt ebben a kérdésben megkérdőjelezted Varga Judit állítását. Amennyiben amellett állsz, hogy meg kell várnunk a tényeket, meg kell várnunk a döntéseket, akkor a te szerepedből adódóan egyszerűen nem kellett volna reagálnod. Mivel azonban a közszereplői mi voltod és a médiában megjelent ismertető jeleid, mindaz a hozzáállási kérdés, amivel bemutatkoztál, már predesztinálja az olvasót, a te olvasóidat, a tőled átvett vélemény olvasóit arra, hogy ebből következtessenek valamire. Épp ezért mondom, hogy ez már nem sajtóetikai, hanem szövegértelmezési kérdés, amin megbukott az írásod.
Szerintem nem bukott meg.
Hát ez már hit kérdés, a hit pedig
tényeken kell, hogy alapuljon. De szerinted miben bukott meg? Tehát az, hogy én azt írtam, hogy általánosságban a politikusokról, hogy...
Nem, bocsáss meg, te nem általánosságban a politikusokról írtál, te konkrétan Varga Juditról írtál.
Mint politikus. Nem Varga Juditnak a személyéről írtam, hanem Varga Judit, mint politikus, ezáltal olyan kommunikációs képességekkel rendelkezik, és az az időzítés, hogy mikor adta ezt az interjút, az azért eléggé elgondolkodtató.
Természetesen, szerintem. Mint ahogy az is elgondolkodtató, hogy Magyar Péter mikor jelent meg a politikában.
Miután, tehát az, hogy Magyar Péter addig, ameddig a kormányban tisztviselő volt a felesége, és EP választásokon EP listavezetőként indult, ő tiszteletbe tartotta azt, hogy nem akarja befolyásolni a politikai karrierjét a volt feleségének, és nem állt ki. Abba a pillanatban, hogy a volt felesége elveszítette a pozícióját, ezáltal lényegében már nem volt politikai...
Nem csak a volt felesége vesztette el a pozícióit, hanem ő maga is.
Ő maga már előtte elveszítette a még mielőtt kiállt volna, már nem voltak állami.
Igen, ő maga azután jelent meg közszereplőként, sőt ellenzéki figuraként, miután végbe ment a válás, őt pedig kirúgták a munkahelyeiről.
Igen, ez, de most itt be lehetne azt hozni, és Varga Judit állította az interjúban, mondta azt, szóval ezt már kezel, ha ő maga ezt mondta, majd később a frakcióvezető Kocsis Máté is megerősítette, hogy rokoni alapon kapta a pozícióit. Erről mi a véleményed?
Nem arról volt szó, hogy rokoni alapon kapta a pozícióit.
De ezt konkrétan kimondták. De egyébként megvan pontosan, Kocsis Máté hivatalosan nyilatkozta, magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni, majd Lázár János azt nyilatkozta, hogy a Fidesz frakció álláspontját Máté kiválóan foglalta össze. Tehát ez konkrétan kimondja azt, hogy Varga Judit juttatta pozícióba Magyar Pétert, és Varga Juditon keresztül kaphatta meg ezeket az állásokat, ami elgondolkodtat, hogy családi vagy csókos alapon osztogatni állami megbízásokat, majd tegnap vagy tegnap előtt volt, hogy kirúgták Tar Zoltánt a vasárnapi felszólalása miatt. Majd Mencer Tamás, az új kommunikációs igazgató azt írta, hogy miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni.
Már, bocsáss meg, de ezt el tudod nekem mondani, hogy Tarnak mi volt a munkahelye, milyen felelősségi?
Állami megbízatása volt.
Állami megbízatása volt.
Valamilyen tekkes.
Állami megbízatása volt, majd nyíltan...
Nem úgy tekkes.
Majd nyíltan egy a kormány megdöntésére létrehozott tüntetésen vett részt. Ugyanebben a tekintetben akkor, ha már Magyar Péter és a nepotizmus, a családi kapcsolatok szóba kerülnek, akkor azt se felejtsük el, hogy mit mondott Magyar Péter, hogy ki volt az ő első tüntetésének a fő támogatója. Ki? Ugye az édesanyjára hivatkozott, aki nem más, mint a bírói kamarának az alelnöke. Nos, hogyha a hatalmi ágak szétválasztása mellett vagyunk, akkor szerinted mennyire elszerű az, hogy... egy ilyen hivatalban lévő személy egy nyíltan politikai megmozdulás szervezésében vesz részt. Illetve akkor már térjünk arra is, hogy is van ez a Fidesz által kontrollált bíróságok kérdése.
Hogy érted, hogy a Fidesz az ügyészségre gondolsz?
Nem, a bíróságokra, hiszen az is visszatérő vád, hogy a bíróságokat a Orbán Viktor kézi vezérli.
Nos, én nem mondtam egyszer sem ilyen vádat.
Nem, itt nem konkrétan rólad van szó, te is általánosságokban hoztad fel a nepotizmust, mint olyat. Csak a véleményedre vagyok kíváncsi ebben a kérdésben.
Abban a kérdésben, hogy a Fidesz kézi vezérléssel irányítja a bíróságokat? Hát az ügyészséget az biztos, tehát a hangfelvételből...
Nem, a hangfelvételből éppen az jön le, hogy nem.
Tehát az, hogy Rogán Antal kihúzat ügyészségi iratokból kormány személyeit...
Vagy csak, persze,
vagy hallottam. Vagy
csak az összefoglalókat.
Most persze,
mert a teljes hangfelvételben arról van szó, ugye, hát kérdés az, hogy mennyire kényszer hatására hangzott el mindaz, hiszen Varga Judit elmondta
hát
azt is, hogy...
A stílusa és a hangneme pontosan egy otthoni vacsorázásnak
számomra
a hangneme volt.
Inkább a megfélemlítés tűnt fel, de ez megint csak értelmezés és hit kérdése. Viszont, hogyha ebből indulunk ki, akkor abban a bizonyos hangfelvételben épp arról van szó, hogy mennyi mindent nem lehetett változtatni ezen, és hogy nem engedték Rogán embereit betekinteni ebbe. Ez hangzik el a hangfelvételen.
Nem, ez az hangzik el, hogy Rogán Antal kihúzatták magukat. Ez a mondat szóra-szóra így hangzik el. Majd az hangzik el benne, hogy Polt Péter nem elvesztette az irányítást, és nem elég vaskezűen jár el, és ez pedig arra mondta, hogy nem tudták már Völnert kimenteni ebből az ügyből.
Nem, Völner neve, mint olyan, ebben nem hangzik el. Tehát nem arról van szó, hogy ki akarták mentetni Völnert.
Hallgassuk meg!
Talán műsor után meghallgatjuk és visszatérünk rá. Kérted, hogy vágatlan legyen, de hogyha
szó szerint nem hangzik el benne Völner, ugye, de rákérdez Magyar Péter benne, hogy akkor őt miért nem tudták megmenteni, és őt miért hagyták ott, és erre mondta Varga Judit azt, nem azt mondta, hogy Polt Péter nem tartja kézben az irányítást, ezáltal volt lehetséges az, hogy kihúzassák saját magukat, hanem arra mondta, hogy hát magukat ki tudták húzatni, de egyet nem tudtak.
Hát ez konkrétan megint csak nem így hangzott el, de kérted, hogy vágatlan legyen, viszont ezt a részt akkor a hangfelvétel talán majd bevágjuk az adásba.
Ja.
Hogy a nézők majd utólag össze tudják hasonlítani azt, hogy melyikünknek van igaza. Mert a hangfelvétel kapcsán állandóan visszatérő probléma volt az, hogy gyakran nem magára a hangfelvételre hivatkoztak. Ezt szerintem te is alá tudod írni.
A médiában?
A médiában nem a hangfelvételre hivatkoztak, hanem annak az értelmezésére. Nagyon sok helyen, sőt a legfelkapottabb médiumokban, gondolok itt például a Telexre, a legolvasottabb hírportálokra, mert az a vélemény jelent meg, amire az újságírók következtettek a hangfelvételek alapján. Ez alapján ez sem
tekintett. Mint te arra, hogy a fideszeseknek nem kell hinni.
Hát azért szerintem a te szöveged az valamivel...
Nem gondolom úgy, hogy a fideszeseknek nem kéne, nem kéne megadni azt a jogot, hogy bebizonyítsák, ugyanis mindenkinek az állítása bizonyítandó, az egy első éves joghallgatónak betéve kell tudnia például.
Nem hiszed, hogy meg kell adni?
Nem, azt hiszem, hogy meg kell adni a jogot ahhoz, hogy ez bebizonyítsa.
Természetesen. Természetesen nem is ezzel volt a probléma. Épp ezért mondtam, hogy az én reakciómban nem arról volt szó, hogy...
De egyébként jogi szempontból tartalmilag ügydöntő is lehet az, hogy itt a nyilván családon belüli vagy párkapcsolati erőszakról van szó, hadd mondjam végig, légy szíves, párkapcsolati erőszak, vagy nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, ugye ez áll fent, hogy ez a két lehetőség van, amennyiben eljárást indítanak egymással szembe. Ügydöntő lehet az, hogy Varga Judit EP lista vezető volt, és volt miniszter volt, és maga az is, hogy ezt mikor tette. Ez egy jogi szempont.
Itt megint
arról
van
szó. Tehát itt megint nem az én véleményemről van szó.
Viszont a jogi szempontoknál megint arról van szó, hogy te ugye felvetetted azt, hogy ha mindaz, ami a Hajdú Péter interjúban elhangzott, valóban igaz, akkor Varga Judit ennek kapcsán miért nem tesz feljelentést, miért nem járnak jobban utána ennek az ügynek. Ugyanúgy ott van az a kérdés is, hogy Magyar Péter akkor rágalmazás miatt miért nem tesz feljelentést.
Hát ezt tőle kell megkérdezni.
Ez esetben tehát akkor...
És ugyanúgy Varga Juditot is kell megkérdezni, viszont... hogy abban az esetben, ha ő bántalmazva volt, akkor miért nem tesz feljelentést.
Viszont ez esetben, hogyha ezt tőle kell megkérdezni, akkor ott van a kérdés, hogyha a cikkemben te az értelmezési kérdést fájdalmaztad, akkor miért nem írtál egy posztot arról, hogy Magyar Péter miért nem tesz rágalmazás miatt feljelentést? Ugyanúgy előfordulhat ez is.
Nyerővel miért nem írok mindenről egy posztot?
Ez is egy jó kérdés, hogy miért nem írsz mindenről? Épp ezért van arról szó, hogy maga a karaktered határozza meg az értelmezését az írásaidnak.
Nem hinném, hogy a karakternek kell meghatározni az írásnak a tartalmát, az ott elhangzott tartalomnak kell meghatároznia.
Egy tökéletes világban nem így volna, azonban egy közszereplő esetében mindenképpen megnézzük az előéletet és azt, hogy hogyan jelenik meg. Ez befolyásolja magát a nézőt, az olvasót abban, hogy hogyan értelmezze magának a közszereplőnek a megnyilvánulásait. Tehát példának okáért, hogyha mondjuk Vlagyimir Putyin kijelenteni azt, hogy csak mellékesen megjegyezni azt, hogy soha nem elkerülhető az, hogy egy ország véletlenül lerohanjon egy másikat. Akkor tudnánk, hogy ezzel meg szituációra gondolt, hogyan értelmezzük a szavait. Sarkított példa mindenképpen, azonban be kell látnod, hogy ez a te esetedben is jellemző. Tehát mindaz, ahogyan te eddig a médiában megjelentél és szerepeltél, az meghatározza az olvasónak a szemléletmódját a megnyilvánulásaiddal szemben.
És akkor azért, mert én a diák tüntetéseknek az arca voltam, és a zászlóvivője, ezért úgy kell értelmezni azt az írást, amiben se többet, se kevesebbet nem írok le annál, mintsem, hogy joga van bebizonyítani a bíróságon a kijelentéseit, és azt, hogy azért egy naív kisgyereknek is egyértelmű az időzítés, és az ott elhangzott tartalomnak a kinek az érdeke mentén lévő értelmezése, nem írtam le azt, hogy nem kéne neki hinni. Nem írtam le azt, hogy hinni kéne neki, és azt se, hogy nem kéne neki hinni.
A hangsúlya kellem van. Tehát azt mondod, hogy a te szereplésed miatt így kell értelmezni. Nem. Nem így kell, de az olvasó így fogja. Ez egy olyan kérdés, amit nem te magad határozol meg, nem lehet minden mondat mellé közlekedési rendőrt állítani, hogy minden pofon mellé sem, azt ugye Rejtő írta. De be kell látnod azt, hogy minden szereplés meghatározza a következő szereplést. Minden megnyilvánulás meghatározza azt a nézőpontot, ami alapján téged bárki szemlélni fog. És itt ugye kitérhetünk arra is, hogy hol kezdődik a közszereplő is, hol kezdődik az, ahogyan beszélhetünk egy közszereplővel. Ugye, be kell látnom, nagyon gyakran, meglehetősen durván fogalmazok.
Úgy fogalmazta, hogy bántóan. A bántónak pedig a definíciójában benne van, hogy lelki fájdalmat okozó. A bántó pedig bántalmazó. Azzal, hogy te azt mondtad, hogy bántó voltál velem szembe, azzal megfogalmaztad azt is, hogy te magad is bántalmazó vagy. egyébként.
Hát azért erős különbség van.
Rá lehet keresni a definíciókra.
Igen, rá lehet keresni a definíciókra, és épp ezért is tettem hozzá.
A verbális az, amikor valakit a személyébe lépünk bele, tehát megszemélyesítjük, és azt mondjuk, hogy te buta vagy, az onnantól kezdve verbális bántalmazás. De ha azt, amit én leírtam, arra mondják, hogy mondjuk egy buta szöveg, az például nem bántalmazás. Mert ott nem a személyembe lépsz bele, hanem abba, amit én mondtam.
Biztosíthatlak, nem akartalak bántalmazni. És akkor kifejteném, hogy azt én hogyan látom. Ugye meghatározhatjuk a közszereplőnek, mint olyannak a definícióját, és azt, hogy hogyan beszélünk egy közszereplővel, és hogyan nem. Ugyanúgy nevezhetünk egy közszereplőt butának, butácskának, azt hiszem butácska volt, talán még egy kicsit finomítva is.
Buta volt,
ne haragudj.
Egy életre megjegyezte. Csak viccelem.
Reméltem, hogy legalább erről emlékezni fogsz rám. Ugyanúgy nevezhetjük ezt is támadásnak, ahogy nevezhetjük a politikusok ízését, ugye a bajszosszar az nem tőled indult, de később a diák tüntetések egyik jelszava volt, tehát rengetegszer felmerülnek az ilyenek. Persze.
Azt nem a Nagy Blanka mondta?
De, és később a további diák tüntetéseken is felmerült. Tehát ez állandóan visszatérő jelző volt. Sőt, hát ugye a Ne írd alá Katalin során azért Novák Katalinnal szemben is jelentek meg jelzők. Mindennek kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy fenntartom azt, hogy egy közszereplőt megbántani teljes mértékben más, mint valakit személyében megbántani.
Miért a közszereplő nem ember, vagy mi a különbség egy civil ember és egy közszereplő közt?
Már is kifejtem neked.
Jogilag értem, és tágabb a tűréshatár, de mint emberileg maga a tevékenység. Emberileg, nem hinném, hogy más.
Nézd, épp azért mondom, hogy már is kifejtem neked, ugyanis közszereplőként az embernek sokkal súlyosabb sértéseket kell elviselnie, mint magánemberként. Magánemberként megharagudunk, érezzük a fájdalmat.
De a közszereplők acélból vannak.
A közszereplőnek acélból kell lennie, ő vállalta ezt az életet.
És akkor ez legitimálja a bántalmazást?
Ezért nem nevezném ezt bántalmazásnak. Egy közszereplővel szemben azért te is sokkal...
Tehát ha én azt mondom, mondjuk az valamelyik itt lévő kameramennek, hogy te buta vagy, de ha én ezt neked mondom, mint közszereplőnek, akkor a kettő közt számodra van különbség emberileg, nem jogilag, emberileg.
Emberileg? Jogilag természetesen, emberileg is van különbség, ugyanis ha valaki vállalja a közszereplői mi voltját,
akkor onnantól kezdve emberileg ugyanúgy bele lehet tiporni a lelkébe.
Hát, hogyha valaki már nem tudja elviselni azt, hogy megjelenik a neve a médiában folyamatos...
Az mindegy, hogy elviseli-e vagy sem.
Folyamatos emlegetés alatt áll, és neki már lelki fájdalmat okoz az, hogyha erre valaki esetleg durvábban reagál, akkor az inkább ne menjen közszereplőnek.
Az, hogy elviseli-e
vagy sem, az pedig megint csak annak a pontja, és akkor most visszatérnék ahhoz, amit el szerettem volna mondani. Találkoztunk, megismertelek személyesen, nem neveznélek butának.
Köszönöm szépen.
Viszont...
De egy cikkbe azért az már más.
Közszereplői megnyilvánulásaidban azért arra felhívhatom a figyelmet, hogy hát ez a kislány nagyon nagy butaságokat beszélt.
Ezzel semmi baj nincsen. Mindezt nagy butaságokat beszélt. Itt a beszédemre mondod azt, hogy buta, nem pedig rám.
Vagy buta volt ez a kislány, ha közszereplőként beszélünk rólad, akkor akár még ez is belefér. Személyesen.
Szerintem nem.
Hát nem hiszed?
Szerintem nem.
Hát ez már megint hit vagy szövegértelmezés kérdése. Mert
az nem szövegértelmezés kérdése, hogy egyetértek-e azzal, hogy valakit nyilvánosan lecsökkentett pH értékűzünk, vagy nyilvánosan megkérdezzük tőle, hogy téged ki a nevelt föl, vagy lehet takony gerincűzik. Ez Bájer Zsolt
azért
volt,
azért
tehát
mondom,
ezt nem te mondtad, de alapvetően én a közbeszédben ezekről a fajta megnyilvánulásokról beszélek, hogy mi az, ami
viszont
belefér, és mi az, ami nem. A megszemélyesített...
Ezt tudatosítanod kell magadban, hogy ez a közszereplői mi voltodból fakad.
De
mindaddig, ameddig ebben a kérdésben szerepet válasz, hidd el, hogy mindenképpen lesznek támadások, lesznek hasonlók. hasonló.
De az, hogy én közszereplő vagyok, nem legitimálja azt, hogy bántalmazzunk
egyik
másokat.
Egyik oldalról sem?
Egyik oldalról, persze.
Hát ehhez képest azért a diáktüntetésen elég durva molinók és kijelentések jelentek meg. Akár
nem is értek vele egyet.
Korábbiakon is. Ezt akkor viszont nem mondtad el?
Miért nem mondtam el? Mert nem tudok oda menni egyesével minden egyes emberhez. Nem is kérdezték, de most, most megkérdezted, akkor most elmondom, hogy az, ami személyében érinti az adott embereket...
Nem haragudj, de lehetőséged akkor is lett volna arra, hogy mindezt elmond. Ugyanúgy megjelentél a médiában, sőt gyakrabban is, mint mostanság. És hogyha ennyire zavar téged az, hogy valakit bántalmaznak szavak által, akkor mindezt akkor is felvethetted volna.
Az, hogyha a kormányról fogalmaznak meg ilyet,
nem
az...
Nem csak a kormányról, a kormány konkrét szereplőiről is.
Ha a kormány konkrét szereplőiről név szerinti támadásról van szó, unblock nem értek vele egyet. Hogyha úgy hangzik ez el, hogy a kormány, mivel a kormány ez nem egy személy, akkor azzal nincsen szerintem
mindezt
semmi
elmondhattad
baj.
Volna akkor is, amikor még szerepvállalásod volt ebben, és vezérszemélyisége voltál mindezeknek a mozgalmaknak.
Ne haragudj, ennyirevel bármiről nyilatkozhattam volna, arról nyilatkoztam, amiről kérdeztek. Nem, egyszer sem volt olyan,
viszont,
hogy én oda mentem volna egy újságíróhoz, hogy én ezt most szeretném elmondani.
De ezt téged akkor is felháborított?
Én nem néztem, és egyébként olyat, ami konkrétan név szerinti plakát volt, én olyat nem láttam. Biztos, hogy volt. De ha volt olyan, hogy nekem valaha is név szerinti sértés hagytál a számot, akkor ezúton is szeretnék érte bocsánatot kérni, és nem értek vele egyet.
És akkor sem értettél
és akkor
egyet.
Sem.
Nem figyeltél rá, de felháborítónak tartottad.
Tehát nem azt mondom, hogy felháborítónak tartom, azt mondom, hogy nem értek vele egyet. Nem értek egyet azzal, hogy valakit név szerint bele lehessen tiporni, vagy a médiába, vagy egy tüntetésen, vagy bárhol. Én a színpadon ilyet nem mondtam. És nem csináltam. Az, hogy a tüntetők mit csináltak a tömegbe, azt én nem tudom a saját felelősségemre vállalni.
Kiemelt figurája voltál ennek, mint ahogy...
De nem én tettem magamat kiemelt figurájával,
nem
hanem a média. Nem én
döntöttem.
Hanem
a média. De épp ezért ez ugyanúgy felelősséggel járt, mint a közszereplői mi voltad. Szintén felelősséggel jár. Ezek a felelősségvállalások azok a kérdések, amelyekre akkor is ki kell térni, hogyha éppen kényelmetlen. Mindaz, ahogy most kitérünk rá, nem késő. Tehát épp azért itt van a helye, és itt van az ideje, mindenképpen szükséges. De ne csak akkor háborítson fel, hanem akkor is, amikor te vagy az arca egy olyan tüntetésnek, ami, hát akár nem is idézem, milyen plakátokkal, milyen szlogenekkel jelenik meg a nyilvánosságban. Te voltál ennek az arca. Te voltál ennek a fő képviselője. Tudtad.
Te felelősséget válasz Jeszenszky Zsolt azon kijelentéséért, ahol egy női politikus és egy kecske megbasáról, hogy melyiket érdemesebb
b***ni. Jeszenszky Zsolt ilyet nem mondott. Az a baj, hogy
idézzem? Itt van.
Na, idézd. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ugyanis ezt mindenki rosszul idézi. Én többször is láttam azt a hobbista részt egyébként, de hallgatlak, hogy pontosan ez hogyan volt.
Hát van egy másik is. Ha az ember b***nak áll, akkor el, ez az egyik.
Ez
a
viszont...
másik pedig arról beszélt, hogy Baranyai Krisztát vagy egy kecskét kell illetve ennek milyen előnyei és hátrányai lennének.
Nem,
majd azzal...
Az megvan esetleg, hogy pontosan hogyan hangzik el, vagy csak leírtad a tartalmat?
Az nincsen.
Nos, akkor elmondom
meg
neked, hogy ez pontosan
okay.
Hogy hangzik el. Puzsér Robertet idézték abban az adásban, kérlek szépen. Ugyanis a hobbista idézet részében mindössze arról volt szó, hogy Baranyi Krisztina nem túl szép. Aláírom, ez megítélés kérdése. Én ebben most nem is mondanék véleményt, nehogy szexista legyek. És erre válaszul jött fel az a kérdés, hogy a Puzsér Robert idézete, aki egy csúnya nő kapcsán mondta azt, hogy de inkább dugnád meg őt, mint a kecskét. És ezt a Puzsér idézetet lőtték el a műsorban. Nem arról volt szó, hogy inkább kecskét mint Baranyit, vagy inkább Baranyit, mint kecskét. Tehát azért ez egy
biztosan
nagyon sarkítás.
Biztosan meg fogom akkor nézni.
Nézd meg ezt az adást.
Is.
Elküldöm neked a linket, most már úgy is tartjuk a kapcsolatot.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor viszont kíváncsi lennék, hogy miért azt nyilatkozta, hogy minden éppeszű ember tudja, hogy ez egy szókimondó, szatirikus politikai talk show. Lehet szeretni, vagy nem szeretni, ezzel semmi baj nincs, de ez egy ilyen műsor, ahol ilyen, és még ennél sokkal durvább dolgok is elhangzanak időnként.
És ezzel mennyivel vállalta
akkor,
fel
akkor
azt,
nem, akkor miért nem azt nyilatkozta, hogy ezt nem is ő mondta?
Ez később más műsorokban elhangzott, hogy nem is így hangzott el.
Akkor egy újságíró
sokkal
kérdésre...
Sokkal több médiát kellene, hogy néz.
Valószínű.
Valószínűleg Jesszi, akkor még azt sem tud, hogy pontosan melyik adásról is miről van szó, hiszen rengeteg munkánk van, rengeteg hasonló előfordul.
Rengeteg hasonló ilyen és egyéb szókimondó tartalom?
Igen, fogalmazzunk így. De mindabból, amit itt a Jesszi válaszából felolvastál, ez nem utalta arra, hogy ő felelősséget vállalt volna ezért, vagy kijelentette volna, hogy ilyen elhangzott a műsorban, mert nem hangzott el ilyen a műsorban.
És te akkor, akkor szerinted teljesen rendben van, hogy médiumokban így beszélnek? Legyen az akár Puzsér Róbert vagy Jeszenszky Zsolt?
Hát nem kötelező nézni.
Nem kötelező nézni, rendben.
De hát szerintem ez mind a két
és akkor az, hogy én egy irodalmi műben káromkodok?
Hát azt meg nem kötelező elolvasni, vagy a színpadon felolvasni, és ezzel egy tüntetést támogatni, mert ugye valljuk be, hogy annak a hevében olvastad fel az irodalmi művet, hogy éppen zajlott egy kormányellenes tüntetés.
Egy ezt oktatási tüntetés,
arra,
igen.
Ezt használtad ki arra, hogy a színpadon előadd a művedet. Ami... Hát megint csak felvett kérdéseket, de ez már ettől teljes mértékben független. Az, hogy ebben milyen stílusban nyilatkoztál meg, az pedig szerintem, tehát javíts ki, ha tévednék, én akkor még erről nem is írtam semmit, pedig már akkor a Pesti Srácoknál dolgoztam. Ez inkább azt határozta meg, hogy téged, hogy rád, mint közszereplőre hogyan tekintsünk. Ami egy teljesen más kérdés. Ez nem azt határozta meg, hogy... egy műsorban elhangzik-e ilyesmi, mert az a műsort meghatározza, ugyanúgy, ahogy a te közszereplői mi voltodat meghatározta a te versed. Viszont a műsort nem kötelező nézni, te pedig közszereplőként megjelensz a médiában. Tehát azért ez egy megint másik kérdés. Teljesen másként kell hozzá viszonyulni, és el kell tőle vonatkoztatni. Akár Puzsérról beszélünk, akár a politikai hobbistáról, akár a hajóágyúról, amit szintén tudok megtekintésre javasolni, bár nem szereplek benne, sajnos.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor van különbség a között, hogy én egy irodalmi műben káromkodok, és a között, hogy Jeszenszky Zsolt egy műsorban káromkodik.
Nos, igen.
És akkor nem értem, hogy ez a kettő közt, mert...
A helyszín között van a fő különbség. Ő a saját műsorában káromkodik. Ez megvan oldva. Te viszont egy tüntetésen nagy nyilvánosság előtt, akkor teljesen más okból, és kihasználva a tömeg jelenlétét.
Akkor a köztelevízióban való káromkodás, az akkor melyik? Így a kettő közé esik, vagy az oké, de egy tüntetésen nem oké?
Nem,
egy irodalmi
műben. Köztelevízióban való káromkodás szintén a műsorok megtekintése köré esik.
Tehát, hogyha valaki az én adóforintjaimból finanszírozott, köztelevízióban káromkodik, az elfogadott, de ha valaki egy irodalmi műben, egy tüntetésen, az nem.
Azért nem. Azért nem. Mert, mint ahogy kifejtettem, egy műsorról elkapcsolsz. Ezen a tüntetésen te főszereplő voltál, és meghatároztad a hangnemét ennek az egésznek. Mindez összefügg azzal, hogy milyen megnyilvánulások jelentek meg a tüntetés résztvevői között, milyen hangnemet vett fel az egész. Ez egy politikai esemény volt. Oktatási tüntetésnek nevezted, nem ellenzékinek, ezt egy másik vitában megbeszéljük majd, hogy melyik végletbe soroljuk be. Viszont ez egy nyíltan politikai megmozdulás.
Nyilván, mert az oktatás ez a közéletnek a része, a politika pedig a közéletről szól. Hát hogy ne lenne már, hogy ne lenne.
Ezért más egy ilyen helyzetben. De, mint említettem, az ott való káromkodás meghatározta a közszereplői mi voltodat, a későbbi jövődet. Az, hogy egy tévéműsorban ki hogyan káromkodik, meghatározhatja a műsorvezetőt ugyanúgy. Meghatározhatja a műsor szereplőit. Viszont, hogyha valaki már beugrott ebbe a kútba, akkor ne kapálózzon.
Tehát akkor József Attila, Petőfi Sándor, Janusz Pannonius, akik nálam cifrábbakat írtak azért a műveikbe, ne kapálózzanak.
És melyikük
Babics
vett
Mihály,
részt,
de várj, ja, a mondok,
vett részt
Babics Mihály, Babics Mihály, Babics Mihály, a
az
háború kitörése, Babics Mihály a háború kitörése után azon a rakparton mondott el egy háború ellenes beszédet, ahol én is. Majd elhatárolódott tőle a fél ország Isten káromlásért. Ismerős a történet. És ugyanaz abba a gimnáziumba járt, ahova én is, és ez a gimnázium akkor ugyanúgy elhatárolódott tőle a háború ellenes beszéde és verse miatt, amit felolvasott a rakparton.
Csak idézném azt a verset.
Ma emlékfal áll róla az iskolában.
Csak idézném azt a verset, amelyre gondolsz, és nézzük meg, hogy az utána, szerintem idézem ezt a verset, utána pedig mondd el azt, amit te mondtál.
Akkor az egészet
mondjál. Babics verse a rakparton az volt, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, erre gondolsz, igaz? Harcokban, bűnökben, szennyekben. Rád tekint árva a világod, a te neved megszenteltessék, a te legszentebb neved békesség. Véres a földünk, háború van. Kezed
ez az elég volt? Sejtjük,
uram. Nem, ez a mi atyánk 1914.
Én az elég voltról beszéltem.
Akkor idéz kérlek ebből az Isten
nem fogom
részt
tudni idézni, nem tudom kívülről a verset. Azt viszont tudom, hogy miután elmondta, nagyon-nagyon súlyos vádak érték, és a fél ország felemelte, a másik az ország másik fele
természetesen
pedig
József
megkövezte.
Attilát is súlyos vádak érték a Tiszta szívvel című versért. Mindez meg is határozta őket kortársaik szemében, meghatározta őket az utókor szemében is.
Várom az utókort.
Gondolhatunk róluk bármit, de mindez alapján be kell látnod, hogy meghatározó felszólalások voltak ezek. És a te verselésed, a te trágárságod ugyanúgy meghatározta annak a demonstrációnak a hangvételét, a hangnemét, és meghatározta azt is, ahogyan rád tekintenek azóta is. Épp ez alapján akár ezek között a...
És ez meghatározza között azt, hogy én ez, amit most elmondtál, pontosan ezért kijelenthető az, hogy én ebbe a posztomba azt mondtam, hogy aki fideszes, annak nem kell hinni. Tehát ezek a tevékenységeim sarkítasz határozzák ezt meg.
Sarkítasz. A közszereplői mi voltod, és az a vélemény, amit közszereplőként már évek óta felvállaltál, és amit képviselsz, az határozza meg az értelmezési kérdéseket. Nem az az egy versed, nem az az egy felszólalásod, hanem mindaz, amit azóta folyamatosan képviselsz, az határozta meg azt, hogy hogyan tekinthet egy olvasó arra, amikor egy adott politikusnál felhívod a figyelmet arra, hogy mielőtt hiszünk neki, meg kell tekintenünk a múltját, azt, hogy milyen jó
és a körülményeket.
Az a baj, hogy most nagyon pocsékul érzem magam, mert pont úgy járt le az időnk, hogy ezt elmondtam, de szeretném ezúttal felajánlani azt, hogy bármikor folytassuk, és visszavágj nekem, és akkor már a helyszínt rád bízom, de a mi stúdiónk mindig nyitva áll, és várunk szeretettel.
Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, hogy eljöttél.